Jó napot kívánok! 98 éves korában meghalt Habsburg Ottó, az utolsó magyar király és osztrák császár legidősebb fia. Negyedik Károly fiát németországi otthonában érte a halál. Habsburg Ottó lelkes szószólója volt az egységes Európa gondolatának. 31 éven át volt elnöke a Pán-Európai Uniónak.
Habsburg Ottó 1912-ben született az ausztriai Reichenau-ban. Nagyapja első Ferenc József, apja pedig az utolsó osztrák császár és magyar király negyedik Károly volt. Apját 1921-ben Magyarországon is megfosztották trónjától. Habsburg Ottó csak 1961-ben mondott le trónigényéről. A II. Világháború idején nagyrészt az Egyesült Államokban, Belgiumban és Franciaországban élt. 1951-ben vette feleségül Regina Szász-Meiningeni hercegnőt, akitől 5 lánya és 2 fia született. Habsburg Ottó csak 1966-ban térhetett haza Ausztriába. 1973-ban a Pán-Európai Unió elnökévé választották. 1979-től a bajor CSU frakció képviselőjeként 20 évig az Európai Parlament tagja volt. 1989. augusztusában egyik szervezője volt a magyar-osztrák határon rendezett pán-európai pikniknek, amely során 700 kelet-német jutott át Ausztriába. Sokat tett az Európai Unió bővítéséért és Magyarország csatlakozásáért.
Ne felejtsük el, és ezt sokan itt felejtik már az országban, hogy tényleg Magyarország volt az az ország, amely a fordulatot hozta az egész hidegháborúban.
Habsburg Ottó több nyelven kiválóan beszélt, és 4 országnak, Magyarországnak, Ausztriának, Németországnak és Horvátországnak is állampolgára volt.
Bűnpártolással gyanúsítják Laborc Sándort, a Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatóját, erősítette meg ügyvédje a Híradónak. Laborc Sándort szombat este vették őrizetbe, és a budapesti katonai ügyészségen késő este ért véget a kihallgatása vasárnap. Egyelőre nem tudni, milyen ügyben gyanúsították meg, erről ügyvédje sem beszélhetett.
Mivel gyanúsítják, és hogy milyen választ ezt, ez minősített adat, csak úgy, mint korábbi kollégáim, én sem tudok más mondani, mint az, hogy erről én nem nyilatkozhatom. Amiről nyilatkozhatom, hogy ez az őrizett bevétel ténye, ami a tegnapi napon volt, és a bűncselekmény megnevezése, ez bűnpártolás. Ezzel kapcsolatban még annyit tudok mondani, hogy érdemi részletes vallomást tett Laborc úr.
Pénteken Szilvási György volt titkosszolgálati minisztert, szombaton pedig Laborc Sándort, az MBH korábbi vezetőjét vették őrizetbe. Galambos Lajost, Laborc Sándor elődjét a bíróság pénteken helyezte házi őrizetbe. A Híradó értesülései szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat több hónapig tartó titkosszolgálati eszközök alkalmazásával végzett felderítés után néhány héttel ezelőtt tett feljelentést az ügyészségen. Az ügy miatt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke ma rendkívüli bizottsági ülést hívott össze. A bizottsági ülésen ott van Víg András, az MTI Hírcentrum tudósítója. Szerbusz András, kiket hallgat meg ma a bizottság?
Szervusz Gergő, jó napot kívánok! Mindössze fél órán keresztül tartott a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése, amelyen meghallgatták a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatóját és a nyomozást irányító ügyészeket. Bocsi Zoltán, az MVS főigazgatója, a felderítés folyamatáról tájékoztatta a bizottság tagjait. Az ügyészség vezetői, Bánhegyi Gábor, a katonai főügyész, illetve Hegedűs Antal dandártábornok, a budapesti katonai ügyészség vezetője, pedig a nyomozás eddigi eredményeiről, illetve a később várható nyomozati cselekményekről tájékoztatta a bizottságot. Vadai Ágnes, a testület elnöke, a meghallgatás, illetve a bizottsági ülés után azt mondta, hogy egészen az abszurditás kategóriájába sorolható szerinte az, mindaz, amit hallott, és a gyanúsításokat nem tudják mire vélni, egészen elképesztőnek minősítette. Ezzel szemben Gulyás Gergely, a testület fideszes alelnöke, indokoltnak és mindenképpen szakszerűnek nevezte a felderítés folyamatát, illetve a jelenlegi és zajló nyomozást is. A bizottsági ülésen történteket, a jegyzőkönyvet egyébként a testület 2089-ig titkosította.
Víg András, köszönöm szépen! Támogatta az Országgyűlés Alkotmányügyi Bizottsága Pacolai Péter újraválasztását az Alkotmánybíróság élére. Pacolai Péter a meghallgatásán azt mondta, hogy az elmúlt 3 éves mandátuma alatt mindig konszenzusra törekedett, és ezután is így dolgozna. Szeptembertől 15 tagú lesz az Alkotmánybíróság, amelynek működésében Pacolai Péter szerint komoly kihívást jelent a januárban hatályba lépő új alaptörvény alkalmazása. Szerinte az új alaptörvényben és a majdani új alkotmánybírósági törvényben foglaltak egy újfajta, karakterében jelentősen megváltozó alkotmánybíráskodás kezdetét jelentik. Pacolai Pétert a parlament mai ülésén választhatják újra. Nyomozás indult a tegnap holtan talált két fiatal lány ügyében, hogy kiderüljön, segítette valaki a két budaörsi lánynak tettük végrehajtásában. A 19 és 21 éves áldozatokat egy parkolóautóban találták meg, feltehetőleg öngyilkosok lettek. Erre utal, hogy a lányok egy cédulát tettek a szélvédőre, amelyben arra figyelmeztettek, hogy méreg van az autóban. A halálukat mérgezéses fulladás okozhatta. A budaörsi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya öngyilkosságban való közreműködés gyanúja miatt nyomoz.
Öngyilkosságban való közreműködés büntette miatt folytat büntetőeljárást, feltérképezik az elhunyt lányok kapcsolatrendszerét, és szakértők kirendelésével vizsgálják az eset további körülményeit.
Lelőttek egy nőt a főváros 13. kerületében egy 10 emeletes ház földszinti folyosóján este. A nyugati pályaudvarhoz közeli Kádár utca egyik épületében több, az ott lakók szerint 6-8 lövés dördült. Az áldozat azonnal meghalt. A házban lakók közül többen lerohantak az utcára. A rendőrök már nem is engedték őket vissza. A lövöldözőt ugyanis a házban is keresték. Egyelőre nem akadtak a nyomár. A mai tárgyaláson sem nyilatkozott bűnösségéről Latko Mladic, a boszniai szerb csapatok népirtással vádolt Fülöp főparancsnoka. A hágai nemzetközi törvényszéken az eljárást félbeszakították, mert Mladic sorozatosan közbe kiabált. A bírák és a vádlott ugyanis nem tudtak megállapodni abban, hogy ki lássa el a védelmét. Ő maga egy orosz és egy belgrádi ügyvédet kért, egyikük angolul sem beszél. A bíróság által kirendelt védőügyvédjet viszont Ratko Mladic nem fogadta el. A volt szerb főparancsnok tiltakozott amiatt is, hogy a bíró a tárgyalás elején levetette vele a sapkáját. Többször kommunikálni próbált a galérián ülőkkel, mire az eljárást vezető bíró kivezettette a teremből. A tájföldi hadsereg elfogadja a parlamenti választások eredményét, és nem akadályozza meg az ellenzéki pártot abban, hogy kormányt alakítson. Ezt a Dél-Kelet-ázsiai ország védelmi minisztere közölte, miután az ellenzék legnagyobb pártja megnyerte a választást. A 44 éves Yingluck Shinawatra a 2006-ban katonai puccsal megdöntött volt kormányfő Thaksin Shinawatra húga lehet. Tájföld első női miniszterelnöke. Abhisit Vejjajiva miniszterelnök elismerte a kormánypárt vereségét. Egy éve a hadsereget is bevetették Bangkokban, hogy véget vessenek a vörösinges ellenzéki mozgalom tüntetéseinek. Felépült a Devecseri Kastélypark határában az új játszótér. A vörösiszap katasztrófa sújtotta kisváros a máltai szeretetszolgálat segítségével 14 millió forintból mászókákat, csúszdákat és hintákat épített. A helyiek szerint az új játszótér annak a szimbóluma, hogy a településnek van jövője, és azok döntöttek jól, akik nem költöztek el, hanem a történtek ellenére is ott maradtak. Devecseren abban reménykednek, hogy az új játszótér mellett idővel a kastélypark teljes környezete is megújulhat. Az első ütemben 11,6 milliárd forintot osztott ki a kormány az önhibáján kívül nehéz helyzetbe került önkormányzatok között. Az erre a célra elkülönített összeg 31 milliárd forint. Részletek Miskolcról.
Az idén mintegy 1200 település kaphat segítséget. Borsodabohi Zemplén megyében 196 község és város nyert az első körben. A megítélt összeget elsősorban a forráshiány és 60 napon túli közüzemi tartozások rendezésére használhatják fel.
Ez nagyon-nagyon nagy segítség lesz a városunknak, és örülök neki, hogy bizonyára könnyebb helyzetben leszünk ezután, a sok csapás után, amiért a kis közösségünket.
Egy évvel ezelőtt milliárdos árviszkár érte a várost. Az önkormányzat kasszája is kiürült, és jelentős tartozás halmozódott fel, aki nem fizetett számlák miatt. A most megítélt 37,5 millió forintos kormánytámogatás megmentette a csődtől a települést.
Ez az utolsó pillanatban érkezett szinte Felső Zsolcára. A kormány ismételten segített, korábban megígérték és teljesítették a gátak felépítését Felső Zsolcán, ami most már teljes mértékben megvédi a települést, most pedig ezzel az összeggel segítették a működési hiányunk csökkentését.
A helyi önkormányzat már tavasszal lépéseket tett a takarékosabb működtetésre. Gesztely szintén az árvíz sújtotta települések közé tartozott. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatási keretéből ide is jelentős összeg jutott.
60 millió forintra pályáztunk, ebből ugye 13,5 milliót megkaptuk. Hát ezt ugye működésre lehet csak felhasználni.
Az első lépcsőben 1182 településen segített a belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium összesen 11,6 milliárd forinttal.
Területi szempontból talán Baranyában, Szabolcs megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pályáztak a legtöbben.
Idén még 19 milliárd jut támogatásra. A megítélt összeg már a héten az önkormányzatok számlájára kerül.
16. alkalommal versengtek a cserszegi fűszeres termelő borászok Soltvadkerten. A fajtát 1986-ban jegyezték be igazi magyar szőlőfajtaként. A részletek Szegedről.
Amikor a cserszegi fűszerest bemutatták Európában, akkor azt a világ egyik legjobb borának is kikiáltották. A nevét azonban nem tudták kimondani, mert olyan bonyolultnak találták. Ettől kezdve úgy nevezték a kimondhatatlan nevű bor.
Eleves, jó zamatú.
A 49 benevezett bor mellett idén már 9 pálinkát is kóstolt, bírált a zsűri.
Cserszegi fűszeres fajtából eredendően olyan illatok és zamatok jönnek át a pálinkákba, amelyet más borpárlatok és más szőlőből készült pálinkák nem tudnak.
A cserszegi, a tramini és az írsai olivér fajták ötvözeteként muskotályos illatú, déli gyümölcsös jellegű bor.
Az igazi magyar tulajdonságokat hordozza magában, kellemesen illatos, nagyon jó savszerkezettel rendelkezik, a szőlőben, tehát kint a kertben is nagyon jó tulajdonságokkal bír.
Ezért, annak ellenére, hogy 2010 nehéz év volt a magyar borászatban, nem ártott neki a sok eső és gombabetegségek sem támadták meg. Így nem véletlen, hogy a Mátrától a Balatonig, Zalától a Kiskunságig érkeztek borok a versenyre.
Cserszegi és a olivér, ezek azok a fajták, amelyek igazi kitörési pontot jelenthetik a magyar szőlészet borászat számára, de ezekben világszínvonalú illatos borokat tudunk készíteni, és a nagyon világ elitjébe tartozó illatos borokat.
Ez azt is jelentheti, hogy az alföldi üde, könnyű, gyümölcsös borokkal nem csak idehaza, de külföldön is egyre többen kocinthatnak majd.
Nem talált gyenge minőségű terméket az, aki hétvégén a Körösvölgyi Sokadalomban vásárolt a Békés-megyei kézművesek portékáiból. A gyulai várkertben 12. alkalommal rendeztek népművészeti kiállítást és vásárt, amely egyébként a gyulai várjátékok nyitó programja is volt. A háromnapos rendezvénye mintegy 2000 néptáncos, kézműves és vásári komédiás szórakoztatta mintegy 20 000 látogatót.
Ez benne volt a fába, csak le kellett faragni a fölösleget.
Így készül a vándorbot. De nem csak a fafaragás fortéjait lehetett ellesni.
Ezek a merőkék.
A csipkeveréshez használják. Ehhez a csipkéhez például 40 kell belőlük. Készül a szakajtó gyékényből, de a szövőszéken is szorgalmasan dolgoznak. Népi mesterségeket mutattak be a Békés megyeiek a Körösvölgyi Sokadalomba látogatóknak.
Mintegy 180 kézműves van a téren, ami nagyon fontos. És azt gondolom, hogy ezzel talán a mesterségek ünnepe után a másodikok vagyunk e tekintetben a sorban.
Kerámiák, szőttesek, faedények és még 1000-nyi portéka várta a vásárlókat. A minőség garantált volt. Aki megéhezett a forgatagban, népi ételeket is kóstolhatott, például nyanyicska csörögéjét.
Tojásból, lisztből gyúrjuk össze, teszünk bele egy kis pálinkát.
Amíg a felnőttek a szlovák süteményt fogyasztották, addig a gyerekek régi módi játszótéren próbálhatták ki ügyességüket. A nagyobbak sem unatkoztak, a gyulai várszínház 48. évadja is elkezdődött. Idén 61 produkcióval, köztük egy világpremiérrel is készülnek. Utóbbihoz 4 nyári fesztivál fogott össze.
A danszkiak Lengyelországból, Krajova, Romániából, Gyula, Magyarországról és Barcelona, Spanyolországból, és így 4-en elhatároztuk, hogy egy új produkció megrendelésé kerül fel Oskaras Korsonovást, aki a Vihar című darabból csinált egy előadást, Miranda címmel.
Az európai díjas litván rendező darabját július 17-én láthatja a közönség. A gyulai várszínház idei évadja augusztus közepéig tart.
A rövid távú selejtezőkkel hivatalosan is elkezdődött a Senior tájékozódási futóvilágbajnokság Pécsett. Az ötnapos versenysorozaton több mint 3600 futó vesz részt, 50 országból neveztek résztvevők. Részletek Pécsről.
A városi futam célja, hogy népszerűsítse a sportágat, és a közönségnek is látványos legyen a verseny. A városi futamokon kívül erdei versenyeket is rendeznek a meccsekben az idei világbajnokságon.
A legfontosabb eszköz a tájoló, akkor a térkép, amit majd a rajtba fogunk megkapni, és van ez a kis mikrocsip, ez a ellenőrző pontoknál dugjuk be, és erre tárolja az időadatokat, amit majd ki kell olvasni a célba.
Ezek a tájfutás legfontosabb eszközei. A városi verseny azonban más készségeket igényel, mint az erdei.
Gyorsabban kell reagálni, nincs sok idő. Sarkok, kertek, parkok, szögletek, bemenni, megnézni. Tehát olyan sebességre készíti az embert a rövid táv, hogyha elveszti a fonalat a térképpel, akkor bizony kever, akkor időt veszít vele.
Tájfutásban a finnek és a svédek szinte legyőzhetetlenek. Most pár Csaroltának sikerült megtörnie a skandinávok egyeduralmát. 40 évvel ezelőtt lett világbajnok, és máig sem szakított a sporttal.
Kérdezték, hogy szeretnék a sporttal foglalkozni, de most már nem a 10 legjobbal vagy a 20 legjobbal, hanem a 10 milliós néppel, és ez tetszik. De sokkal, szóval kimondhatatlanul mennyivel nehezebb rábeszélni az embereket, szeretünk enni, együnk, de akkor mozogjunk is.
A futók több mint fele 60 évnél idősebb, a legidősebb versenyző 97 éves. Jó kell tudni bánni a térképpel, de nem árt a jó kondíció sem. Ez 78 évesen már nem könnyű, de igyekszem karban tartani magam, mondja ez a svéd versenyző. A világbajnokságon Pécs előjárói is rajthoz álltak. Az úgynevezett VIP futamban elsőként Páva Zsolt rajtolt és érkezett a célba.
Itt tényleg 30-40 éve generációkon keresztül jöttek a tehetségek, és nagyon sokan futottak is ugye a meccsekben, meg a környékbeli terepeken, úgyhogy ezt jó lenne ilyen módon is, tehát a nem sportolók között is elterjeszteni ezt a hagyományt.
A tájfutó világbajnokságra több mint 50 országból érkeztek futók, a verseny a hosszú távú futamokkal folytatódik.
Az argentinokhoz hasonlóan a brazil válogatott sem bírt gyengébbnek tartott ellenfelével a Copa Amerikán. A részletek Somos Zoltántól.
Így lát, a brazilok már a 2014-es hazai VB-re építik a csapatukat, vannak is fiatal tehetségei, kérdés, hogy türelem meddig lesz velük szemben, mert hogy egyelőre az igazán látványos eredmények hiányoznak. Jó napot kívánok! Csalódott, aki gólfesztivált várt a Copa America harmadik napjától, amelyen pedig az ötszörös világbajnok Brazília is bemutatkozott, de gólképtelen volt, akár csak a VB negyeddöntős Paraguay.
A legutóbbi két kupa győztese Brazília könnyűnek tűnő feladatot kapott az első csoportmeccsen, ám a bordóvezes Venezuela nem akarta magát olcsón adni, igaz, csak a szerencsének köszönhette, hogy megúszta az első félidőt kapott gól nélkül, Pato kapufájánál volt a leginkább szüksége Fortunára. A Milán támadójának aztán nem csak a léccel, hanem Vega kapussal is meggyűlt a baja, nem tudott betalálni, akár csak Robinho, aki pedig egy kontra végén a kapuson már túljuttatta a labdát, de érkezett Viscar Rondo, és talán kétséges módon, de tisztázott, így Brazília 0-0-val kezdett, az amatőr videósok sem találtak gólt a brazil meccsen. Paraguaynak így aztán egy minimális győzelem is elég lett volna Ecuador ellen, hogy a csoport élére lépjen, ám a VB negyeddöntős nem talált be. Pedig Barretónak, majd Ortigozának az első félidőben megvolt az esélye, de egyikük sem tudott túljárni Elizaga kapus eszén, aki azonban a legnagyobbat mégis a másodikban védte Santa Cruz fejesénél. Ez a meccs is gól nélkül végződött.
Novák Djokovic a férfi tenisz 25. világranglista vezetője, hivatalosan mától uralkodik, de már tegnap a wimbledoni döntőben megmutatta, méltán teszi.
A világ legjobbja a világ legjobbja ellen. Ilyen is csak a teniszben fordulhat elő, hisz a vasárnap még világelső Nadal, a hétfőn már világelső Novák Djokovic ellen vívta a wimbledoni torna döntőjét. A kérdés már csak az volt, hogy a trónfosztás pillanatait kiélheti meg friss Grand Slam győztesként. A szerb Djokovic kezdte jobban a finálét, aki az első szett végén a lehető legjobbkor brékelt, és 6-4-jel megszerezte a vezetést. Majd a folytatásban meglehetősen simán 6-1-re hozta a második játszmát. A harmadik ismét 6-1-es eredményt hozott, ám ez már az éledező Rafael Nadalé volt, ám a rengeteget hibázó spanyolnak ez volt az utolsó sikerélménye. A következő játszmában Djokovic már igazi világelsőként játszott, és egy 6-3-as szettel lezárta a wimbledoni torna férfi döntőjét, ezzel megszerezve karrierje harmadik Grand Slam címét.
A héten a Magyar Televízióban minden nap láthatnak tenisz közvetítést a Római Parti Tenisz Akadémiáról. A VTA torna sorsolását tegnap rendezték.
Zsetonok kellenek hozzá, és a szerencsém múlik. Nem a pókerről van szó. A Polifarbe Budapest Grand Prix főtábláját sorsolták ki. A sorsolásban Angrétával együtt résztvevő Marosi Katalin Katyerina Bondarenkóval játszhat.
Láttam a játszani, de én még nem játszottam ellene. Nagyjából így a játékával se vagyok tisztában, úgyhogy azt majd még, ameddig játszunk, az majd utána nézek. Hát majd meglátom, hogy a Grétát szídni fogom a meccs után, vagy pedig megköszönöm neki, hogy őt hozta az én nemem mellé.
Marosin kívül Babos Tímea és Lukács Vanda került szabad kártyával a főtáblára. Jani Réka vasárnap győzött, így hétfőn a kvalifikáció harmadik körében ő is kiharcolhatja a főtáblás helyet.
A verseny első napjáról ma 16:30-tól közvetítünk az M2-n. Mihelis Norbert újabb értékes pontokat gyűjtött ezúttal a túraautó világbajnokság portugál állomásán.
A portói utcai pályán nehéz előzni, legjobb példa erre Tarquini esete, aki jóval gyorsabb volt az első futamon Monteirónál, mégis mögötte végzett. A nyitókört Alain Menu nyerte, Mihelis a 8. helyen zárt. A második verseny azonban már nem volt ilyen unalmas, a rajtnál Mihelis jól kerülte ki az előtte lefulladó Dagrend, és az 5. helyen találta magát, aztán még egy pozíciót előrelépve 4. lett. Ezt a kört végül az összetett éllovas Half nyerte, Mihelis 7. a bajnokságban, a privát pilóták között azonban az első.
Őszintén szóval nem vártam negyedik pozíciót a futamokon. Tudtam, hogy a 7. és a 8. helyre nagyon-nagyon nehéz dolgom lesz, összességében pedig a végeredménye nagyon elégedett vagyok, mert megint úgy érzem, hogy az autóval is sikerült előrelépnünk, és ugye a 4. meg 8. helyre állású értékes pontokat jelent, nem csak az abszolút, hanem ugye a privát értékelésben is.
Marcaliban rendezték hétvégén a strandröplabda országos bajnokság első fordulóját. A nőknél ott volt a mezőnyben az U19-es világbajnokságra készülő Ancsin Lakatos duó is.
Az égiek is kegyeikbe fogadták a legjobb magyar strandröplabdázókat, hiszen az ordidő enyhült a verseny idejére, sőt a nap is kisütött. A férfiaknál a teljes hazai élmezőny elindult, ráadásul több külföldön játszó profi is hazatért a nyári szünetre és nevezett. A döntőt végül a Vocskó Máté dr. Horváth Balázs kettős nyerte a Németh Szabolcs Nacsa Gábor duó ellen. A hölgyeknél a Lakatos Ancsin páros diadalmaskodott, legyőzve az idei terembajnok BSE két sportolóját, Budman Csillát és Szombathelyi Szandrát.
Az idei évben még nem sikerült megvernünk egyszer sem a Csilláikat, és most először sikerült, úgyhogy nagyon örülünk. De nagyon fáradtak vagyunk, mert már tegnap is volt 4 meccsünk, ma is azt hiszem ez a 4. meccsünk volt, úgyhogy holnap pihenünk.
Rájuk is fér a pihenés, hiszen a két lánynak július végén Izraelben az U19-es világbajnokságon kell majd bizonyítania.
Este Mohai Bence várja önöket majd sporthírekkel, és hát ne feledkezzünk meg a délutáni tenisz közvetítésről.
Köszönöm szépen. Reisz András és az időjárás jelentés következik.
Jó napot kívánok, kedves nézőink! Továbbra is egy légörvény határozza meg a Kárpát-medence időjárását, amely napok óta itt pörög tőlünk keletre, észak-keletre. Látható, hogy most már több úgynevezett felhőkarral rendelkezik. Az egyik az tegnap vonult át felettünk, a másik pedig az esti órákban közelít hozzánk. Az előrejelzési térképünkön ez a lila vonal, egy úgynevezett okklúziós front jelöli ezt a felhőkart, és ez halad át felettünk, ez növeli majd meg a záporok, zivatarok kialakulásának esélyét. Egyébként a mai nap folyamán is előfordulnak szórványosan, nagyobb eséllyel az ország keleti, észak-keleti részén, máshogy kevesebb helyen, főleg délnyugaton számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Emellett az északnyugati szelet, főleg a középső ország részben még erős lökések kísérik. A mai hőmérséket már magasabb lesz a tegnapinál, de azért nem lesz kánikula. A legmagasabb hőmérséket délután is csak 21 és 26 fok között alakul általában. Az előttünk álló éjszakán, ahogy észak felől megközelít bennünket, ez az úgynevezett okklúziós front egyre több felé alakul ki ismét zápor eső, helyenként zivatar, aztán hajnaltól észak felől elkezd csökkenni a felhőzet, holnap ismét számítani lehet hosszabb napos időszakokra, emellett továbbra is előfordulnak záporok, a Dunántúl nyugati és déli részén zivatarok is. A középső területeken még mindig gyakran erős lesz az északnyugati szél, egy fokot erősödik a nappali felmelegedés, a Dunavonalától keletre is már általában 25 fok körül alakul a csúcshőmérséket, északkeleten lesz ennél hűvösebb, itt is még előfordulhat elszórtan zápor, zivatar, még a szerdai nap az olyan választó nap lesz, hiszen napos és erősebben felhős területek lesznek az országban, aztán csütörtöktől a hétvégéig beköszönt az igazi strandidő, a kánikula a hétvégén. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Híradó fél ötkor lesz legközelebb. Én is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra.
Kösz, hogy megteszed Krisznek.
Mert most jön el, és még nem volt időm rendbe csinálni. Jillian nem az, akinek látszik.
A Parsons csoport nyaralókat és bevásárlóközpontot tervez ide.
Elutazom egy időre. Átmegyek Európába, és csak akkor, ha megnyerem a versenyt.
Meg kell nyernünk a tenyésztő versenyt.
Te rintrin végszer vagy.
Kérlek, ne menj el.
Futótűz. A sorozat folytatódik. Ma 18 óra 40 perckor az M1-en.
A kívánságműsor következő adását is nézőink levelei, e-mailjei és telefonjai alapján állítottuk össze. Önök kérték például a következő műsorszámokat és előadókat. Holnap hajnalig a Neotonnal. A Villanegráról énekel a Budapest Bár. A népszerű Bubamara, azaz a Szilva Fácska, a Budapest Bár legújabb sikere. A Jósnő, Nóti Károly kabaré jelenete Csákányi Eszterrel, Koltai Róberttel és Mikó Istvánnal.
Önök kérték. Holnap este az M1-en. Keddenként tévéjátékok az M1-en.
Az a meghívott, aki a lakodalomban degeszthető mi a zsebeit, hát az azért nem tisztességes.
Az egész családban az én keresetem az egyetlen biztos pénz.
Azt hiszem, hogy olyan könnyű taglalni a szovjet-kínai kapcsolatok várható alakulását, különös tekintettel a vietnámi helyzetre, miközben fél tucat kaviáros szendvicset tüntetek el a zsebeimbe.
Mi hónapok óta más sem eszünk, mint azt is a kaviárt, meg francia salátát.
Kaviár és lencse. Holnap este az M1-en.